és az álmaidban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én most is szeretlek téged, és ugyanúgy érzem, és ott várok az út végén. Kerestek álmaimban, és azt akarom, szeress úgy.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar idő szerint kora délután levált az Axiom 4 küldetés tagjait, köztük Kapu Tibor magyar kutatóűrhajó szállító SpaceX Dragon űrkapszula a nemzetközi űrállomásról, hogy megkezdje útját a Föld felé. A küldetés végén az űrkapszula mintegy 22,5 órás utazás után várhatóan majd délelőtt landol a Kalifornia partjainál. Hungarian Space Lab Network néven űripari hálózat létrehozásáról született megállapodás 9 magyar egyetem, 2 minisztérium és a Hurrem magyar kutatási hálózat között. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntőjében elmondta, ebben nem csak az űrgyógyszerészet és az űrorvostudomány szerepel, hanem többek között az élelmiszeripari és a mérnöki tudományág is képviselteti magát. Donald Trump közölte, hogy az Egyesült Államok Patriot típusú légvédelmi rendszereket küld Ukrajnának, amelyek elengedhetetlenek Kijev számára az orosz csapások elleni védekezésben. Az MT megjegyzi, a diplomáciai tevékenység is felgyorsul azzal, hogy az amerikai elnök bejelentette, találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral, Keith Kellogg amerikai nagykövet szintén újabb ukrajnai látogatást kezd. Trump szerint Ukrajna az új fegyverekért majd fizetni fog. Ma már a számokban láthatjuk, hogy az Európai Unió Ukrajnának kedvez, és nem az európai gazdák érdekeit tartja szem előtt. Ezt nem hagyhattuk, nem is hagyjuk, és nem fogjuk a későbbiekben sem, jelentette ki a magyar tárcvezető Brüsszelben. Nagy István a tagországok agrárminisztereinek tanácsülését megelőzően közölte, az EU-Ukrajna kereskedelmi egyezmény elvi megállapodását az Európai Bizottság a tagállamok háta mögött véglegesítette. Az ukrán termékek uniós behozatalában ezzel olyan mértékű növekedés következne be, ami rendkívül hátrányos helyzetbe hozna az európai gazdákat. A kormány közös Európai Uniós álláspontot sürget majd az Ukrajnában zajló erőszakos kényszersorozás ügyében, amelynek során egy magyar embert nemrég brutálisan agyonvertek, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter sokkolónak minősítette, hogy a nemzetközi politikai közösség félrefordítja a fejét akkor, amikor az Ukrajnában kendőzetlenül zajló brutális erőszakos sorozások nyilvánosságra kerülnek, miközben ha máshol tizenennyi történik, az Európai Unió rohanva ítéli el az ilyen típusú cselekményeket, fogalmazott. Az utóbbi évek igen súlyos válságai bebizonyították, hogy az élelmiszerellátás nemzetbiztonsági kérdés, ezért Magyarország a tanulságokat levonva nagyot lépett előre az önellátás képessége terén, közölte a tárcvezető. Szijjártó Péter a Gyermei ZRT új beruházásának átadásán arról számolt be, a tésztagyártó vállalat mintegy 14 milliárd forint értékben bővíti a kapacitását, illetve napelemes kiserőművet hoz létre, ehhez pedig az állam 2,5 milliárd forintnyi támogatást nyújt, aminek eredményeként a következő 2 év során több üzemegység is megépül. Az Erzsébet táborok a magyar családpolitika zászlóshajói. Az ott alvós táborokban idén rekordot döntve több mint 110 ezeren vehetnek részt, közölte a családokért felelős államtitkár Zalaszabarban. Kon Zsófia, az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány által működtetett gyógyító Szent Erzsébet táborban gyógyuló szívbeteg gyermekeket meglátogatva beszélt arról, hogy a Zánkán és Fonyódligeten működő táborok mellett az zalaszabari nagyon különleges környezetben helyezkedik el, ahol a gyermekek egyszerre tudnak töltődni és gyógyulni. Ott jelenleg 7 és 17 év közötti gyermekeket üdültetnek. Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság támogatásával idén csak nem 16 000 gyermek jut el vándortáborozni, ami jelenthet erdei túrákat, kerékpáros kirándulásokat, kenús kalandokat és zarándokként szerzett élményeket is, közölt az államtitkárság az MT-vel. A táborok június közepe óta zajlanak, a nyára tervezett létszám mintegy fele már el is jutott a táborokba, több mint 700 turnusban nyaralhatnak a gyerekek. 175 kg drogot, ezen belül 152 kg kokain foglalt le a rendőrség egy tavaly nyár óta tartó magyar-francia-román közös akciósorozat nyomán, jelentette be a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság megbízott bűnügyi főkapitány helyettese. A teljes nyomozás alatt lefoglalt kábítószer összértéke eléri az 1 milliárd 800 millió forintot, tette hozzá Tomsics Tulipán. Horváth László, a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos kiemelte, a kormányzat által meghirdetett a drogok elleni fokozott küzdelem eredményeként március óta már mintegy 4500 büntető eljárás indult. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett időnként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés a folytatásban is, elszólta majd előfordulhat zápor, zivatar, a szél pedig sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-18, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Egy este, amikor a zene a csillagokkal ér össze. Ez a dalba zárt nyár. Július 15-én este 8 órától Egerben a Szépasszony völgyben egy különleges 2 órás koncertélmény vár rád. Fellépnek Szulák Andrea, Péter Srámek, Agárdi Szilvia, Veréb Tomi és a Gonda Music Band. Ne hagyd ki a nyár egyik legszebb zenei estjét. Jegyek az idol.funcode.hu és az Egri Turinform irodában kaphatók.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Gárdonyi Géza. Eredeti nevén Ziegler Géza, Gárdony Agárd pusztán született 1863. augusztus 3-án, és Egerben halt meg 1922. október 30-án. Író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. Sajátságos egyedi alakja irodalmunknak. Átmenetet képez a 19. századi anekdotikus romantikus stílus és a 20. század stílus irányai között. Műveiben felelhetők a szecesszió, naturalizmus, szimbolizmus jegyei. Pályafutását 1881-ben tanítóként kezdte, majd újságíró lett. 1887-től Egerben telepedett le, és itt szentelte életét szépírói munkásságának az egri remete, vagy a láthatatlan ember, ahogy regénye után nevezték. Írt novellákat, elbeszéléseket és történelmi regényeket, mint például az egri csillagokat, a láthatatlan embert és az Isten rabjait. Drámaíróként is igen jelentős, sőt, ő is lefordította Dante isteni színjátékát, mint Babits Mihály. Hegedűs Géza a magyar irodalom arckép csarnoka. A következőket írja Gárdonyi Gézáról. A múlt század 40-es éveiben élt Bécsben egy magyarországi származású Ziegler Sándor nevű lakatos mester. Munkája nyomán már jómódú polgárnak számított, amikor 1848-ban kitört a háború a császár és a forradalomra kelt magyar nemzet között. Ziegler Sándor választott és hazajött Magyarországra, saját költségén fegyvergyárat szervezett a Szabadságharc honvédei számára. Kossuth és Petőfi is nagyra becsülte hazafias hevületét és hasznos munkáját. A Szabadságharc bukásával természetesen tönkrement. Ettől kezdve cséplőgépjavító mesterként hánykolódott uradalomról uradalomra. Akármilyen keveset keresett azonban, inkább magától vonta meg a falatot, de jó iskolákban tanította öt fia közül a korán értelmesnek mutatkozó Gézát, lehetővé téve, hogy a kitűnő Sárospataki gimnáziumban, majd a nemrég Budapesti Egyesült Fővárosban végezze középiskoláit. Egyetemre azonban már nem tellett. Ziegler Gézából tehát csak tanító lehetett, annak is indult. De a korán tehetséget eláruló fiú már diákkorában verselt, kezdő tanító korától kezdve prózát írt, hamarosan belekerült az irodalomba, ahol szinte azonnal észrevették. Magyar nevet akart választani magyarság tudatához, az apai 48-as emlékhez, a hazaszeretethez, amely nála kezdettől fogva azonos volt a népszeretettel. Történetesen Agárdon született, apja akkoriban éppen ott javította a mezőgazdasági eszközöket, és a közeli Gárdonyban anyakönyvezték. Innen vette a Gárdonyi nevet, amelyet felettébb népszerűvé tett, olyannyira, hogy mindmáig a legnépszerűbb, a legtöbbet olvasott magyar írók közé tartozik. A 80-as években otthagyja a falusi tanítóskodást, és feljön Budapestre írónak és újságírónak. Világnézete kezdettől mindvégig sok elemet ötvözött. Világéletében filozófiai izgalomban él, erősen hat rá Schopenhauer pesszimizmusa, de ugyanakkor mélységes részvéttel áll minden emberi bánat mellett. Ráadásul egy sosem múló bánatú, nagyon rossz házasság szakadatlan boldogságkeresővé teszi, aki valójában nem hisz a boldogság lehetőségében. Ilyen módon a magyar irodalom egyik legzavarosabb lelkiéletű írója, akinek az élete tele van pálfordulásokkal, aki egyre inkább elidegenedik az emberektől, és közben olyan szépen, világosan, egyszerűen és mégis gazdag lírai árnyaltsággal ír emberekről, helyzetekről, elmúlt korokról és a maga körül látott szenvedő lelkekről, mint kevesen abban az időben. Az első budapesti években nehezen boldogul. Ponyvaregények írására kényszerül, majd megírja a magyar paraszt élet paródiáját, a Göre Gábor könyveket. Ezekkel lesz népszerű, és idővel ugyanúgy szégyelli Göre Gábor kalandjait, mint a ponyvaregényeket. Szemére hányják, és maga is úgy érzi, hogy megrágalmazta, ostobának mutatta be a népet. Ez csak részben igaz. A Göre Gábor történetekben egy jó szatirikus is megindult, de ezt az utat nem folytatta. Első jelentékeny regénye a haladó eszmék hősének tragikumát ábrázoló, a lámpás már Móricz Zsigmondot előlegzi, és szemléletében a két évtizeddel később fellépő Adivar rokon. Sajnos az eszmeileg kitűnően elgondolt történet túlontúl elnagyolt, hozzá sem érhető írójának későbbi szerkesztés és stílusbeli remekeihez. A 90-es években azonban már népszerű, és az újat akarók a maguk társának érzik. Egerben járt tanítóképzőbe, és akkor ott barátkozott össze az egri Bródi Sándorral. Életpályájuk összefonódott. Hol jó barátok, hol riválisok, olykor fegyvertársak, olykor ellenségek. Bródi lelkesedik Gárdonyiért. Hamarosan hozzájuk csatlakozik a Párizsból hazatért mindkettőjüknél műveltebb, irodalmi dolgokban tudományosan képzett Ambrus Zoltán. Majd Gárdonyi egyre többet jár Pestre, de Egerben találta meg otthonát. Ott él, mint halálig magányos, különc életet, bajlódik lelke gondjaival, kitalál egy titkos írást, amellyel naplóját írja. Ezt a titkos írást csak mostanában fejtették meg, írja Hegedűs Géza. Lehetséges, hogy érdekes vallomások fognak benne kiderülni, ha végre elolvassák ezt az évtizedekig vezetett naplót. Ott az egri magányban írja regényeit és novelláit, olykor színjátékait, és amit ír, azt az olvasók lelkes szeretettel fogadják, mert amit Gárdonyi ír, az lehet zavaros filozófiájú, lehet olykor nyomasztóan reménytelen, de olyan kellemes olvasmány, hogy a gyönyörködő olvasó alig veszi észre, milyen komor, amit mond. Legtökéletesebben megformált írásai a novellák, főleg azok, amelyekben a paraszti világról ír. Versei gondosan megfogalmazottak, de jelentéktelenek. Ezekben a költő konzervatív hajlandóságai nyilvánulnak meg. Az a Gárdonyi, aki prózában Bródi mellett áll, és előkészíti Móricz Zsigmondot, merőben idegen, sőt ellenséges maradt Adi és a nyugat modernsége iránt. A társadalmi regényeiben igen sok a kifejezetten modern törekvés, a társadalom egyre kevésbé érdekli, de nagyon sokat tud a lelki élet egyensúlyának megbomlásáról. Rossz családi élet, öngyilkosságig vívő belső meghasonlottság, gátlásokkal teljes boldogságkeresés, félelem a női szeszélytől, ez az igazi Gárdonyi világ. Ide tartozik a Hosszúhajú veszedelem című novellás kötete is. Ezekben is kísért az idill vágya, és éppen ez a vágy lesz a finom lélektani ábrázolás tárgya. Leghibátlanabb regényei azonban azok, amelyekben a szerelem ábrázolása egyesül a felidézett múlt képeivel, a történelmi regények, az egri csillagok, a láthatatlan ember és az Isten rabjai. Ezekben a társadalom ábrázolás pasztelszerű háttér, de lírai erővel érzékelteti a régi korok atmoszféráját, amelyen belül örök örömöket és örök bánatokat okoz az örök szerelem. Az egri csillagok ráadásul az igazi hazafias pátosznak, és a legszebb emberi erénynek olyan nagy epikája, hogy a múló évek alatt leszállt az ifjúság körébe. Mindmáig legnépszerűbb ifjúsági regényeink egyike. Az egri magányban élő író egyre idegenebbé vált egykori barátaitól is. Gárdonyi Géza titkos naplója. A kötet Korompai János muzeológus közreműködésével készült, a titkos írás megfejtői Gilice Gábor és Gyürk Otto. Ennek a műnek a tartalma, a titkos napló története, illetve napló 1915 és 22 között, Morfiumcseppek, az egyik fejezet cím, Mesterkönyv, címszavak a drámáról, a természet kalendáriuma, más szóval a szót, két beszédvázlat, továbbá egy eligazító, Gárdonyi titkos írásos feljegyzéseinek olvasásához. A titkos napló története. Közel 50 esztendeig nyugtalanította, izgatta az érdeklődők figyelmét az a vaskos kötet, melyet Gárdonyi Géza titkos írással írt. Mint rejtélyes és féltett relikviát őrizték az egri emlékmúzeumban, s mivel tartalmát, használt, valamint latinbetűs címfeliratának értelmét nem ismerték, titkos naplónak vélték és keresztelték el. Megfejtése egyre kilátástalanabb vállalkozásnak tűnt. Az első próbálkozók, köztük neves tudósok, sorra csődöt mondottak. Nem tudtak mit kezdeni a sajátos, minden korábbi hasonlótól elütő írásrendszerrel. Csak távolról hasonlított a régi magyar rovás íráshoz, egyesek asszír, ind, héber, egyiptomi elemek követhetetlen furcsa keveredését látták benne. de az író családtagja is majdnem ugyanúgy találgatásokra kényszerültek, mint a rejtjeles írások szakértői. Hogy tudhatták volna, mi lappang a kalligrafikus ábrák mögött, amikor erről az író nekik sem igen beszélt? Egyik fia József úgy tudtas, azt állította, hogy tibeti írása, vagy ahogy a családban nevezték tibetői kulcsát, apja magával vitte a sírba. A gárdonyi műveket kedvelő olvasók, kutatók, muzeológusok azonban nem akartak, nem tudtak belenyugodni ebbe. A kortársi emlékezésekhez fordultak tanácsért. Újra és újra elhangzott hát a kérdés, vajon milyen meglepetést tartogatnak a titkos írásos feljegyzések. Mert közben kiderült, hogy nem egyetlen kötetet, hanem a naplószerű füzetek, noteszek egész sorozatát kellene megfejteni, ha tudni lehetne, hol lelhetők föl ezek. S amíg a kérdések, illetve a válvonogató hevenyészet válaszok megfogalmazódtak, az író személyisége körül gyűrőző, tetszetős hamis legendák furcsa epizódjává nőtt a titkos írás is. Csak úgy, mint Gárdonyi nőgyűlöletére, egyre zártabb, menekülőbb természetére, különc hajlamaira, misztikus elrévedezéseire, zárt spalettás és tetővilágításos szobájára utaló felszínes híresztelések. Újra és újra elhangzott hát a kérdés, vajon milyen meglepetést tartogatnak a titkos írásos feljegyzések? Most megláthatjuk. Vázlat a tervezett egri díszpolgárrá avatásra. 60 éves jubileum. Ezt írja Gárdonyi a titkos naplójában. Soha semmiféle parádénak előficánkolója nem voltam. Ha vannak értékek a munkáimban, nem az én értékeim, hanem nemzeteméi. Amit Isten nekem erőnek adott, hogy alkossak, nem nekem adta, hanem nemzetemnek. A díszpolgárságról szóló levél értelme. Nem születhetik mindenki egerben, de mindenki lehet egrivé, aki a hazáját úgy szereti, mint akik itt születtek. Tehát egy részlet, egy mondat részlete következik. Minden egri díszpolgár díszpolgár, s hogy önök nekem ezt külön papíroson is. És itt három pont következik. Eger nevét én letisztítottam a portól, és új aranyrámába foglaltam. A szőlővessző, mely idegenből hozva itt egri tőkévé válik, és egri bort terem, én is ilyen szőlőtőke vagyok. A római polgár címet pénzen is vették, mert ennek a címnek Róma dicsőségében való részjoga volt, mely dicsőség szinte homlokán ragyogott. Egernek is van dicsősége, amely kell, hogy ott ragyogjon minden egri polgár homlokán. A Bővítések című fejezetben ez található többek között. Mikor a felzavart víz leülepedett, akkor meríts újból. A felzavart gondolatra is hadd ülepedjen le, s azután fogj munkába. Könnyebben dolgozol, és többet, jobbat. Amiben nincs játék, nincs művészet. Könnyű vonóval lehet csak játszani. A szavak képzetek játéka a gyönyörködtető. Leginkább a refrénszerű repetíciók teszik játékossá a művet. Mixát szinte körültáncolja minden témáját, és így prózában is keletkezik olyan féle könnyűség, mint a népdalé. Ugyanakkor azt írja, szárnyon, ne tehervonaton. Szó sohasem mondhat annyit, mint a sejtelem. A hegedű semmibe vesző piánója hatásosabb a forténál, mert többet sejtett, mint mond, a végtelenség területére megy át. Hasonlítás. Ha keveselled, amit mondani tudsz valakiről, például üdvözlő írásban, vagy valamiről írni kell cikkben, csak hasonlatokra gondolj. A hasonlat mindig bővít, szépít, világosít. Hasonlítással jellemez. Deák Ferenc szemöldök, vagy Liszt Ferenc haj, Kovács kéz, hentes has, oly illatos, mint a rét kaszálás után. Átvilágít rajta a gondolat, mint a liget fáin a nyugvó napsugara, vagy például oly tudós, hogy szinte azt vélni szemüveggel született. Határozó, jelző. Gyermek. 13 éves vékony lábszárakon áll, de nagy lábakon, mintha tévedésből az apja lábait hozta volna el a maga lábai helyett. Nyílt szem gondolattalan, mikor még a szem nem hunyorít el gondolatokat. Boldog arcú. Kisvárosi ember. Azt véli, hogy a műveltség zongora ismeret, beiratkozik a dalárdába. Szokás. Egy szenvedélyes pipás, aki azonban mindig valami büdös dohányt szí. A gyermekek, akik a közelében nőnek fel, örökre mentve vannak a dohányzás ostoba szokásától. A Stílus nyelv című fejezetben közmondások a világ népénél, tűtkeres szénabogjában. Gyenge mondásnál többet ér a hallgatás. Új mindenben ez a fejezet cím. Az igazi író nem a meglevő szókészletből dolgozik, hanem maga alkot új kifejezéseket szinte minden mondatában. Ezt írja a következő gondolatcsokorban. Mikor szeretettel szemlélünk nőt, arca részeinek legkisebb változása, mozdulata, színe, szinte a pórusa is érdekelnek. Az írásról, ha már végigjavítottad, olvasd el, és bámulni fogsz, mennyi hiba maradt. Halál után nincs javítás, csak bírálat. Ha a mű örök, a hibája is örök. Könyvkiadás. Nem szabad kiadnod olyan könyvet, amely az előbbiekhez képest esés. Voltaképpen csak azt volna szabad kiadnod, amelynek elmaradásával vesztene az emberi művelődés. Verset éppenséggel nem volna szabad kiadnod, csak ha már évekig nem látsz rajta javítani valót. Rossz cím a jó művön, olyan, mint elegáns emberen rongyos kalap, vagy márványpalotán zsúbfedél. Boldogságaim közt ismerem találni egy kéziratot, amelyet nem adtam ki, noha jó. A kibocsátott iratok látása nem szerez ilyen kellemes érzést. Addig van hatalmadban, amíg a fiókodban. Azután már ő szól bele a te sorsodba. Címszavak a drámáról, melegség. Csak a mély nagy érzésre fundált mű az örökké való. Dráma témának is bizonyára az a jó, amelyikben a közönség csak az első jeleneteket nézi, a többit már érzi. Akaratok harca. A népnek cselekmény kell, a nőknek szenvedély, a műértőnek karakter. Gorombáskodni goromba szavakkal minden paraszt tud. Tessék úgy, hogy még meg is köszönjék. Ne írd virág, bogár, fa, hanem írd tulipán, pók, cseresznyefa. Név más helyett mondd magát a nevet vagy névszót, ha nem személyre vonatkozik. Művészi tolalkotásaiban névmás alig fordulhat elő. Fantáziánk szegénységére vall a mindennapi életben is a köszönések, üdvözlések egyformasága. Mondd és írd, örömmel üdvözlöm, gyönyörű jó napot, boldog szép jó estét, a szerencse angyala kísérjen, Isten boldogító angyala lebegjen házad felett. Nyári Krisztián, így szerettek ők. A szívem mozdult meg, hát él még bennem. Gárdonyi Géza és Tóth Ilona. Gárdonyi Géza 44 éves volt, amikor 1907-ben a nagyváradi vasútállomáson először találkozott a 20 éves fiatal tanítónővel, Tóth Ilonával. Az írónak abban az évben mondták ki a válását, bár már másfél évtizede nem élt együtt feleségével. Rossz házassága után nem akart többé megnősülni, sokan ezért egyenesen nőgyűlölőnek tartották. Pedig inkább csak arról volt szó, hogy nem értett a nőkhöz, félszegen közelített hozzájuk, házasságát követő rövid kapcsolatai mind kudarccal záródtak. Nem volt tehetsége a szerelemhez, mondta róla egy bizalmas nőbarátja, Jókai Mórlánya, Feszti Árpádné. Középkorúan is az édesanyjával élt, elzárkózva az emberek elől. Az állomáson megtetszett neki a törékeny halkszavú lány, akiről kiderült, hogy szintén Egerbe való. Legközelebb már ott az almagyari szőlőkben találkoztak szüretkor. A már ismert és népszerű író nem véletlenül járt arra, tudta, hogy Ilonát hol kell keresnie. Rövid beszélgetés után hazatért. aznap szakított megrögzött aglegény szertartásaival, sem a folyóírással, sem titkos írással írt naplójába nem írt semmit, még csak hegedűjét sem vette elő. Ehelyett sok év után újra verset írt. Néhány nappal később összeszedte a bátorságát, és ellátogatott a Remény utcai kocsmába, ahol Ilonka esténként besegített rokonainak. Hóna alatt boldogtalan házassága történetét feldolgozó, az a hatalmas harmadik című regénye díszkötéses példányát szorongatta. Magának hoztam, mondta a lánynak. Így indult Tóth Ilona és Gárdonyi Géza, különös, ki nem mondott szerelme. A lány, akit az író Milának vagy Milicának nevezett el, lényegében oda költözött a Gárdonyi házba. Rendben tartotta az író papírjait, intézte hivatalos ügyeit, takarított. Ha a Gárdonyi beteg volt, vagy csak hipokondriája kínoszta, ápolta is. Esténként a kertben ülve az író neki olvasta fel regényei elkészült fejezeteit, vagy éppen az újonnan született szerelmes verseket, köztük a lánynak címzett Ősz van címűt. Gárdonyi számára Mila testesítette meg az ideális eszményi nőt, róla mintázta az Isten rabjai Margitját, vagy az Ida regénye fő alakját. E tartózkodó szerelemről nem nyújt sok információt az író egyik naplója sem, sem a többé-kevésbé a nyilvánosságnak szánt rendes napló, sem a titkos írással írott változat. Gárdonyi számított rá, hogy előbb-utóbb megfejtik majd a titkos írást, a naplóban köszöntötte a jövőbeli olvasót. Mégsem csak a titkolózás lehetett önmagában a furcsa némaság oka, hanem valószínűleg az is, hogy Gárdonyi és Mila talán egymásnak sem mondták ki soha, miféle kapcsolat van közöttük. Ilona egy idő után férjhez ment, de közben maradt az író mellett. Nem tudni, hogy a férj sejtette valamit felesége és Gárdonyi furcsa viszonyáról, minden esetre a házasság nem volt boldog. Egy időre Máté Kovics is munkát kapott a Gárdonyi házban. Korrektori és szerkesztői feladatokat látott el az író mellett, és minden bizonnyal rossz szemmel nézte felesége és munkaadójuk bizalmas viszonyát. Milával ekkor már látványosan nem éltek jól, s a városban útjára indult a pletyka Gárdonyi miatt. Ilonkát nem érdekelte, mit beszélnek az emberek, minden nap eljárt az íróhoz. 1922-ben Gárdonyi már sokat betegeskedett, néha napokig ágyban maradt, csak akkor kelt fel, mikor Mila megérkezett. Orvosa pesti gyógykezelést javasolt neki, de visszautasította. Október 30-án délelőtt az író édesanyja benyitott fia szobájába, és azt látta, hogy Mila és Géza egymás kezét fogták. Hagyja pihenni, mondta az öregasszony, de a fia nem engedte, hogy Mila kimenjen a szobából. Még egyszer utoljára pipára gyújtott, és riadtan konstatálta, hogy baj van, nem látja a füstöt. Onnantól nem engedte el Mila kezét. Tőle búcsúzott el elsőként, jó éjszakát, Istennek kedves angyala. Egy ideig még csendben nézte az asszonyt, majd behunyta a szemét, mindennek vége. Szép volt, mondta, és elaludt. Éjfélkor még magához tért, elköszönt fiaitól és anyjától is. Hajnalban érte a halál. Gárdonyi halála után Ilona elvált a férjétől. Az egriek közül egyre kevesebben tudták, ki az az öreg nő, aki minden este fehér ruhában megy fel az egri várba Gárdonyi sírjához. 1963-ban halt meg.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink!
Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Ciprián című mese 15. részét.
Hopp! Lehet, mégse kellett volna olyan nagy hirtelen belekérdezni, suhant át a felismerés Ciprianon, mert ez a válasz némiképp felkészületlenül érte. Picit még meg is szédítette, de talán nem jól hallotta. Hogy kicsoda? A nagyapád testvére, azaz apádnak a nagybátyja. Ez kicsivel már világosabb beszéd volt, de nem igazán volt elragadtatva tőle Ciprián. És én miért nem tudhatok erről? Csattant fel. Tudhatsz, most már tudhatsz. Ne bosszancs, kamor! Arra mi a magyarázat, hogy eddig nem hallottam róla? Hallottál róla, csak a nevét nem ejtette ki senki a száján, aki a gonosz alföldi testvérűző hercegről beszélt. Így már valóban kicsit ismerősebb volt Cipriánnak, az alföldi testvérűző herceg. Szóval ő az, aki miatt Kaba nagyapám remeteségbe kényszerült. Pontosan. De azt, hogy mi történt közöttük, azt az apád kelén sem tudja. Na de ha ő nem, akkor te honnan tudod, kamor? És ha tudod, miért nem mondtad el neki? Türelmetlenkedett Ciprián. Csak minden szépen sorjában. Tudod, nekem sem könnyű emlék ez a história. Tulajdon fiam halála vezetett el ehhez. Az ő sírját ápolgattam Tihany hegyorma alatt, s a nagyapád sokszor segítkezett ebben. Elbeszélgettünk ilyenkor a régi dolgokról. Az egyik alkalommal Kaba elmesélte remetességének történetét. Így tudtam meg, hogy az ő egyik réges-régi őse volt az a vándorló herceg, aki legyőzte a balatoni aranyhídat elnyelő sárkányt. Azt már te is tudod, hogy a sárkányölő lovag varázs erejű sárga kövekre lelt a bestia gyomrában. Igen, a balatoni aranyhíd megkövesedett darabkáira, és azokból gyűrű készült. A történetek ezt a felét Kongeria, a tihanyi kecskepásztor mesélte el, amikor a barlanglakásban jártunk, a másikat pedig Rezi. Ő még azt is hozzátette, hogy a gyűrűt te készítetted, méghozzá egy kapolcsi bűvkováccsal. Kamor elégedetten bólintott. Így van. De csak azért, mert azt akartam, hogy így higgye. Arról viszont semmit nem volt szabad sejtenie senkinek, hogy a kis sárga kövek gyógyító ereje fel sem érhet azzal, amire a gyűrű foglalata képes. Az bizony olyan varázserőt hordoz, melyel szemvillanás alatt lehet csatákat eldönteni. Emelte mutató ujját Kamor. Nincs az az acélvért, ami ellenállhatna neki. Úgy hatol át a legvastagabb páncélon is, mint forró parázs a havon. Akár még vastag várfalakat is porrá rombolhat vele, aki alaposan ismeri a használatát. A bolygók és csillagok lakta világ mindenség mélyének titkait rejti. A csillagtalan éjszaka sötétjénél is feketébb, mégis úgy csillan meg rajta a fény, mintha apró gyémánt magok szikráznának benne. Nehéz, mint az ólom. Ciprián oda meg vissza volt a csodálkozástól. De hiszen az a gyűrű világos, szürke, és egyáltalán nem csillog. Tulajdon szememmel láttam. Olyan tompa és kopott a fénye, mintha viasz borítaná, ráadásul könnyű, mint a papír. Na igen, mert amit te láthattál Helka ujján, az egy másolat. Hogy másolat? A sárga köves gyűrű eredeti foglalatát a sárkányölő herceg kovácsoltatta, méghozzá annak a dárdának a hegyéből, amelyen ledöfte a sárkányt. És most már tudhatod, hogy a sárkányölő láncsa hegye nem attól vált különlegessé, hogy átjárta a sárkány szívét, hanem mert kondritból készült. Kondrit? Az meg mi fánterem? Se nem fán, se nem füvön, de még az egész földön sem. Csak olykor, nagy ritkán, ide pottyan az égből. A hulló csillagok anyaga. Már amelyiké persze, mert azok sem mindegy formák. Az a darab, amelyik őseid alföldi birtokán ért földet valaha igazán egyedülálló. Megmagyarázhatatlan varázserő járja át. Az idő kezdete óta bolyongott az égboltozat végtelenjében. Hogyan kitudhatná, hogy égi vándorútja során mely csillagok porát és sugarát szívta magába? Kitudhatná, mely távoli planéta vulkánjaiban füstölődött? Csak egy dolog biztos, nagyobb az ereje, mint itt a földön bárminek. A sárkány ölő Lándzsa hegye is bizonyítja. Nem csoda, hogy Kaba féltve rejtegette. Gazdag hercegi mi volta ellenére még a remete létet is vállalta, inkább csak nehogy a megáltalkodottan gonosz és könyörtelen testvéröccse kezébe kerüljön ez a hercegi ékszer. Mert ha Zemúr megkaparintja, az pusztulást hoz mindenkire, aki csak él és mozog. Talán így már érted, miért nem tudhat erről senki emberfia. Talán igen, de inkább mégsem. Főleg az nem világos, hogy apám helyett miért inkább rád bízta ezt a titkot a nagyapám. A varázserőmben bízott, és arra kért, pusztítsam el a foglalatot. És te megtetted? Nem, sóhajtott egy nagyot Kamor. Mindent elkövettem, de be kell vallanom, csődöt mondott az összes varázstudományom. Eddig még Hexagont, az óriások királyát is segítségül hívtam. Csak hogy az a foglalat a varázsvilág törvényeinek őre, és ezért nincsen, aki elpusztítaná. Rendben, tegyük fel, hogy ezt értem, de mi szükség volt másolatra? Mert az aranyhídkövek gyógyító ereje hasznos. A nap áldott meleg és éltető fényét zárják magukba, és azokat el akartam juttatni Helkához. A sötét égboltozat végtelenjének fagyos és gyilkos erejét magába záró foglalat halálos hatalma viszont káros, és attól meg akartam óvni. Ennyi. Hihetetlenül hangzott ez a történet. Bár Kamor szavai ezúttal igaznak tűntek, Ciprián mégis azt érezte, hogy valami nem stimmel ebben az egészben. Igaz viszont, hogy legalább elkezdtek összeállni bizonyos részletek. S bár továbbra is nehezelt a varázslóra, a bosszúságába immár némi tisztelet is vegyült. Mert meg lehet, tévedett a varázsló, amikor titkokkal igyekezett elfedni a valóságot, de a másokért érzett felelőssége, ami tetteit vezérelte, és a bölcs önmérséklet, hogy nem fordította a maga hasznára a sárkány elő Lándzsa hegyének erejét, mindenképpen tiszteletet érdemel. Zemúr nem kereste ezt a gyűrűt? Dehogy nem. Azzal kergette világgá a fiát, Túsz herceget, hogy anélkül haza ne merje tenni a lábát. Ciprián egyik ámulatból a másikba esett. Csak nem ez az a Túz, aki... De igen, ő az, vágott a kérdés elébe Kamor. Akivel viszont már nincs mit törődni, hisz nyomtalanul eltűnt, ugyebár... Somolygott a szakállát simogatva Kamor. Ciprián erős homlokráncolásra arról árulkodott, hogy kissé összezavarodott a rokoni szálak kuszaságától. Muszáj volt ezt tisztáznia. Csak hogy világosan értsem. Azt akarod mondani, hogy Túz az én apám unokatestvére? Akarom vagy nem akarom, az most már nem számít, de igen, ez a tény. Bolintott Kamor, közben elfordította tekintetét, mint aki szégyenkezik. Végül is van is neki miért, gondolta Ciprián. Világos volt, hogyha Kamor megtehetné, akkor most sem beszélne erről. Pedig elég csak egy picit belegondolni ebbe, hogy a Kamor szőtte titokhálónak újabb szála szakadjon fel. Ha jól sejtem, apám ezt sem tudta. Igen, jól sejted, nem. Ciprián teljesen el volt képedve, és hamar köddé foszlott a Kamor iránt imént érzett tisztelete. Hiszen ha Kelén tisztában lett volna ezzel hajdanán, a számtalan tragédiának elejét vette volna. Igaz, más dolgok pedig nem történhettek volna meg, mélázott Ciprián, de elhesegette a gondolatait. Inkább majd máskor töri ezen a fejét, mert most fontosabb azt kideríteni, mire kell felkészülni immár mindezek tudatában. Nem gondolod, Kamor, hogy előbb-utóbb hiányozni fog Zemúrnak a fia? Nem, Zemúrnak senki nem számít. Nem ismeri a szeretetet, a szánalmat. Nincs benne semmi emberi jó érzés. Vadállati ösztönök uralkodnak a lelkében. Ahogyan önző gonoszságában a testvérét is elüldözte, a fiához sem kötődik. Egyetlen dolog foglalkoztatja. A hercegi varázsékszer, ami a sárkányölő Lándzsa erejét hordozza. Biztos vagyok benne, hogy mindent elkövet, csak hogy megszerezze azt a kondrit foglalatot. Félő, hogy előbb-utóbb nyomára akad annak, hová bujdokolt el annak idején Kaba. Ezért kell lankadatlan figyelemmel résen lenni. S ez a magyarázat arra, hogy folyton mindenkitől kérdezősködöm minden apró jel után, mondta Kamors hozzátette. Éppen ezért dühített fel az is, hogy Sió annyira felelőtlen. Nem figyel az apró jelekre, a sokat sejtető történésekre. Nem változott semmit az a ledérnő személy, legyintett az öreg. Csak nemere kapitánnyal kényeztetteti magát, mert most sem fontos neki más, csak hogy mindig legyen valaki, aki legyezgeti a hiúságát.
Kedves gyerekek, elhangzott a Ciprián című mese 15. része. Jó éjszakát kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolci Józsgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről emelkedik.
Az elmélkedésnek több fajtája van. A lényege mindegyiknek ugyanaz. Megismerem Krisztusnak az értékrendjét, gondolkodásmódját, az ő érzületét. Mit miért mond, miért adja parancsba, miért annyira fontos neki, miért kéri tőlem? Tehát megvizsgálom a saját értékrendemet. Én ebben hol tartok, hogyan látom, eddig hogyan cselekedtem. Egyáltalán értem-e azt, hogy Jézus mit akar mondani. És persze ez imádsággá válik, olvasom a Szentírást, kérem az Urat, mutassa meg nekem, hogy miért kell nekem megbocsátani, vagy miért kér tőlem igazságtalanságot, legalábbis én úgy élem meg. És amikor megértettem, akkor mindig a következő lépés, hogy a saját értékrendemet, vagy ahol tartok, azt igazítom Krisztusnak az értékrendjéhez. Először csak elméletben, imádságban, és persze kell, hogy az elmékedésnek legyen egy olyan gyümölcse, hogy most már a gyakorlatban is életté váltom az evangéliumot, a parancsokat, amelyeket Jézus elém élt, amit parancsbad, amit kér tőlem, vagyis mindent, ami Krisztusi. Most egy új elmékedési módot szeretnék bemutatni, az úgynevezett Sulpici módszer. Ennek a módszernek az alapgondolata és váza belül bíborostól való. Maga az elnevezés egy közösségben élő világi papoktól van, akiknek a társulata párizsi Saint-Sulpice plébánián alakult ki, innen a nevük, innen az imamódnak is a neve. És ennek a módszernek az alapgondolat az, hogy az imádkozó embernek egyesülnie kell a megtestesült igével, hogy vele együtt bemutassa Istennek a köteles hódolatot, és kialakítsa magában Jézus Krisztus erényeit. Azonban annyira új vagy másabb a többi elmélkedéstől, hogy ebben az imában nagyon fontosak az érzelmek. Persze a többi elmélkedésben is előjön, mikor kevésbé, mikor jobban, de itt egy lényeges hangsúly van az emberi érzelmeken, a saját vágyaimon, és hogy azok hogyan visznek közelebb Krisztushoz. Ez az imamód három lényeges részből áll. Az első az imádás, a második a közlés, a harmadik a közreműködés. Az első az imádás. Például megnézem Jézus Krisztusnak egy erényét, ami nekem tetszik, vagy közel áll hozzám. Például megnézem azt, hogy ő hogyan szeretett. Vagy például rácsodálkozok arra, hogy Jézus hogyan érte meg a szabadságát. Az emberek véleményével nem foglalkozott, szabad volt attól, hogy ki mit mond róla, ki mert állni a szegények, elesettek mellé, és nem foglalkozott azzal, hogy mit fognak szólni az emberek, nem elítélnek. Látszik, hogy egy óriási szabadsággal rendelkezett, és ezzel élte az életét. Voltak emberek, főleg a farizeusok, időnként ettől féltek is, hogy Jézus nekik is megmondja, amit gondol, vagy szembesíti őket a saját hazugságaikkal, Tehát például Jézusnak ez a szabadsága tetszik nekem. De lehet, hogy valakinek az, ahogy a Jézus imádkozik, és hogy Jézusnak milyen jó lehetett imádkozni, de szeretnék én is úgy imádkozni, olyan mélyen, olyan mély belső egyesüléssel az Atyával. Kinek mi az, ami fontos? Például most kiragadom a szabadságon, szeretnék olyan szabad lenni, mint Jézus. És elkezdem magamban szemlélni, nézni azokat az eseményeket, amikor Jézus kifejezi a szabadságát. Például kiűzi a kufárokat, tud haragudni, tudja szembesíteni az embereket, hogy ez az Istennek a háza. Itt nem lehet csak adni, venni, meg ilyen zsivvásárt rendezni, hanem ez arra szolgál ez a hely, hogy imádkozzunk, bemutassuk az imának az áldozatát, a hála áldozatát, és még akkor az ószövetségi áldozatokat. Vagy például tudott a gyengékhez oda menni, tudta szembesíteni a farizeusokat, de tudott sírni, tudott gyenge lenni, tudott aludni, tudott elesett lenni, elfogadni mások segítségét, vagyis egy óriási szabadság, ami Jézus jellemezte. És nézem Jézusban ezt a szabadságot, és itt fontos, hogy a vágyaimat is egyre jobban megmozgassa. Ez a de jó lenne nekem is ilyen, vagy milyen szép, hogy Jézus ezt megélte. És hogy elkezdem őt szemlélni, nézni, és közben a vágyak erősödnek bennem, hogy én is ilyen szeretnék lenni. Tehát Jézusnak valamilyen erényét nézem, valami, ami ő megért, és számomra is fontos, és szeretnék olyan lenni. Mint amikor valaki példaképet keres. És ebben szeretnék majd az Úrhoz hasonlóvá válni. A következő lépés az imádás után a közdés, eznek pedig az a lényege, hogy most a saját életemben akarom átélni azt, hogy például hogy néz neki az, ha én ezt a szabadságot megélném. Persze ilyenkor még elmékedés szintjén élem meg ezt, tehát a gyakorlatban még lehet, hogy nem merek embereknek megmondani ezt és ezt, de hogy mi lenne akkor, ha én ezt a szabadságot megélném. Kinek mit mondanák például, és persze ez nem a bosszúállás jelent, hogy most akkor mindenkinek megmondom, és akkor rendet teszek, hanem hogy szabad vagyok emberek véleményétől. Tudok örülni az ellenségemnek, és tudom őt szeretni. Ha valami van, megmondom, azt is, ha valakit nagyon szeretek, de azt is, hogyha valaki bűnben van, őt is szembesítem vele, és hogy ebben a szabadságban tudok élni, és a szabadsággal együtt óriási öröm szabadul fel bennem, meg óriási energiák is, hiszen a megkötözöttség, az egyfajta belső rabszolgaság rengeteg erőt elvisz. És elkezdem nézni magamban Jézusnak ezt az erényét, és erről elmélkedek. És a harmadik része az imának az úgynevezett közreműködés, ez pedig abban áll, hogy elhatározom, hogy most már nem csak úgymond elmélkedem róla erről az erényről, hanem hogy hogyan tudom ezt konkrétan életté váltani. Például mi kell hozzá, miben kell szabaddá válni, a gondolkodásmódomat hol kell átalakítani, vagy például valaminek megmondani valamit, tulajdonképpen mitől félek én, és mi van akkor, ha megharagszik. De melyik a nagyobb dolog? Az, hogy valaki megharagszik, és nehogy megbántsam őt, vagy az én szabadságom az, hogy örömmel tudjak élni, hogy tudjak jól szeretni, szabad lenni mindenben, hogy melyik ér többet. Tehát előjönnek azért ilyen egzisztenciális kérdések, meg persze sok beidegződés, amit már lehet, hogy évtizedek óta éltünk, és most már nehéz ebből kilépni. Az egész imádság azon az igazságon alapszik, hogy Krisztusba vagyunk beoltva, és ezért az ő érzelmeit, gondolatait és erényeit akarjuk magunkba átültetni. Vagy Jézus, tehát így nem egy külső idegen valaki, egy Isten, aki ott van fent a mennyekben, hanem aki emberré lett. Sorsközösséget vállalt velem, ugyanazt éli át, mint én. És ezért az ő érzelmei, az én érzelmeimmel összecsengenek, hiszen ő is valóságos, Isten is valóságos ember. És én ezt a valóságos emberi részt, ezt meg tudom élni, és ő is együtt tudott velünk érezni. Őt is érték kísértések, őt is bántották, elutasították, nem értették meg, meg akarták ölni, le akarták járatni, csapdába akarták csalni, mindent elkövettek vele, amiket időnként én is megtapasztalok a saját életemben. És ebből indulok ki, hogy a megtestesülés által Krisztussal egy egységben vagyunk. Belé vagyok beoltva, hogy a szőlőtő is a szőlővesző, és hogy Jézusnak az erénye, ezek nem egy külső idegen erények, amik számomra elérhetetlen, hanem olyan, ami bennem is bennem van. És ezeket a vágyakat felerősítem, és hiszek abban, és persze itt kell a hit, meg az imádság, hogy ezek az erények számomra is megérhetők, sőt, fontos, hogy megéljem, hogyha Krisztust akarom valóban az egész életemben követni. Ez a fajta imádság hangsúlyozza a kegyelmet. Tehát, hogy az Isten segítségével érhető el, de persze főleg itt a harmadik pontban nagy szerepe van annak is, hogy nekem is meg kell tennem a részemet. Tehát a saját elhatározásomnak és akaratomnak. Ebben a módszerben nagy szerepe van az érzelmeknek is, hiszen az imádással kezdődik. Tehát így rácsodálkozok, és ezt a kifejezést használom, hogy elkezdem élvezni azt a szépséget, azt az erényt, ami Jézus Krisztusban van. És szeretném én is megélni, szeretnék én is ilyen lenni. És utána pedig beépítem a saját életembe. Tehát itt nem abból indulok ki, hogy Jézus azt parancsolta, nekem meg ha jó esik, hanem azt meg kell élni, itt mese nincs. Hanem én csodálkozok rá Jézusra, én akarok olyan lenni, mint ő, tehát a saját vágyaimból indulok ki, amit igazából az Isten oltott belém, de ebből indulok ki, ezért sokkal könnyebb úgymond követni Jézust, mert nem valamit meg kell tenni, mert az Úr azt mondta és parancsba adta, hanem én akarok olyan lenni, de jó lenne úgy imádkozni, olyan szabadnak lenni, úgy szeretni, mint ahogy Jézus. Élvezni azt az örömet, hogy a mennyi atyával együtt lehet, és bármilyen erények és érzelmek is előjönnek. Ez a Sulpici módszernek a lényege, ez a három lépés, igazából fontos az én kreativitásom is, de mindenképpen a vágyaimból induljak ki, és higgyem el azt, hogy a megtestesülés óta ezek az erények számomra is elérhetőek, és Jézus minden kegyelmet megad hozzá, egyrészt, hogy ezek a vágyak felerősödjenek bennem, és utána az is, hogy a saját életemben ezt valóban konkrétan meg tudjam élni.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya az imádság művészetéről elmélkedett, a műsort Grunda János szerkesztette, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you. Kedves